Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! József Ratzinger, azaz 16. Benedek pápa, életútjához kapcsolható teológiai tanítást vesszük ebben az időben, szemeszterben, és ha még emlékszünk rá, mert úgy kikilépek az életrajzi folytonosságból, eljutottunk addig, hogy müncheni érsek lett. És ezt a hivatalt 1977-től töltötte be, annak előtte Regensburgi Egyetem dogmatika tanára volt, ahol nagy hírű teológussá vált, mondhatni világszerte. Ezt vettem. És már ismerték őt római körökben is, illetve még mi magyarok is, hiszen már 76-ban jelentek meg írásai, éppen a Keresztény Hit című könyve. Olyan helyen tanított, ahol ő maga is szeretett lenni, és őt is nagyon szerették, hiszen Magyarországban van Regensburg, jól érezte ott magát. Na, onnét emelték ki a müncheni érseki székbe, Döfner bíboros halála után. Már attól is megrettent, hogy ő nem erre termett, tanításra valónak ítélte önmagát, nem annyira kormányzásra, szervezésre, de hát engedelmességből elvállalta. És hát úgy van ez, hogy ha Istentől jön valami feladat, akkor ahhoz azért segítséget, azaz kegyelmet is kapunk. Úgyhogy ő ezt a munkáját is teljes erőbevetéssel és közmegelégedéssel végezte. Igen ám, de közben volt a II. János Pál pápának a megválasztása a rövid életű első János Pál után. Ő viszont ismerte József Ratzingert úgyis, mint teológiai szakértőt a II. Vatikáni zsinaton, és hát ugye Lengyelország, Németország közös határú volt, úgyhogy így is voltak róla ismeretei. Hát először bíborossá nevezte őt ki, ez már önmagában is egy nagy megtiszteltetés volt, és hát nem sok időre rá, egy 3 éves érsekség után meghívta őt a hittani kongregáció élére. Ez az egyik legfontosabb kúriai hivatal, lehetne azt mondani, hogy az államtitkárság után következik, de a tanítás szempontjából a legfontosabb. Csak hogy ez a hivatal, amely éveken keresztül az inkvizíció nevet viseltett, hát jó régen a középkorban, ugye Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis, majd erre én most kitérek, mert erről nagyon tév ismereteink vannak. Ez lett aztán a Szent Officiumnak a kongregációja, vagyis lehetne azt mondani, hogy intézménye, vagy egyesülete, értjük a kongregáció szót, ilyenek voltak, ugye congrego, összeterelni, a nyájat, ugye benne van a grex, tehát ahol összeterelik a nyájat, és fontos döntéseket hoznak, és ennek a hivatalnak aztán 6. Pál olyan nevet is adott, hogy Sacra Congregatio Pro Doctrina Fidéli, azt, hogy a hit tanainak, tanításának a Szent Kongregációja. Később Tizen év múlva II. János Pál a szent szót levette előle, csak kongregáció pro doctrina fidei lett, tehát a hittani kongregáció. A múlt megterhelte ezt az intézményt, és lehet azt mondani, hogy a népszerűtlenség mindig a hittani kongregáció vezetőit éri, nem annyira a pápát. Hát itt is ez volt, és ő ezt jól tudta, a Ratzinger bíboros, amikor elbúcsúzott a papságától, meg a hívektől, meg főként hát a lelkipásztoroktól, akkor azt mondta, hogy a most reán bízott hivatalnak Németországban nincs jó híre, ugyanis a németek született protestánsok. Mindig volt bennük egy ilyen protestáló hajlam a középkorban is, és hát ami ugye Rómából jött, az számukra nem volt mindig elfogadható. Az inkvizíció kifejezés jut eszünkbe, eretnek, vadászt emlegetnek, némelyek házőrző kutyának tituláltak. Ha feladatomat helyesen értelmezem, akkor egyszerűen arról van szó, hogy szolgáljam a péteri hivatalt, amelyet az új szövetség, az oldás és kötés, a kulcsok hatalma, a legeltetés kifejezéssel ír körül. Én elsősorban abban látom feladatomat, amit Jézus azon szavának felel meg, erősítsd meg testvéreidet, mondta Péter apostolnak Jézus. És hát ő a pápa mellett, a Péter mellett van. Ezt a feladatot bízza Péter utódjára, hogy a hit szavát mindig újként mondja bele a világba, és igazodjék az evangélium mércéjéhez. Tehát előre tudta azt, hogy ő egy olyan hivatalt vállal, ami népszerűtlen, hiszen ott kell a hittani, ilyen doktrinális, morális és szentségtani kérdésekben a tévedéseket helyre igazítani. Volt mindig egy alapelv az egyházban, hogy az egyház irgalmas volt a rosszul élőkkel szemben, de nem volt irgalmas a rosszul hívőkkel. Azt hiszem érthető, tehát a csetlő-botló embereknek megbocsájtott, de aki a hitet rosszul tanította és abban megátalkodott, azt nem fogadta el, hanem hát megrólta vagy kiközösítette. Ez már megvolt az ősegyházban is, hiszen azért olvasunk az apostoli levelekben is olyanokat, hogy ezt kerüljétek, ezt kiközösítjük, mert egészen mást vall, vagy ott van a János evangéliuma, hogy aki nem vallja, hogy testben jött el Jézus Krisztus, ugye az Antikrisztus, ma ott is voltak kemény szavak azokkal szemben, akik ezt vallották, a tévedést, vagy az erkölcstelenséget, vagy a szentségeknek rosszul adták meg az értelmét, még akkor is, amikor tudták, hogy mi az igazság. De ez még nem lett volna olyan baj. Éppként az inkvizíció szó az a keresés, fölkutatásból származik, hogy hát keressük meg, hogy mi az igazság, mi az, ami megfelel az ortodox hitnek, az igaz hitnek, mi az. Na is, hát ez addig csak ilyen megrovás szintjén volt, ameddig az egyház nem lett valamiképpen államegyházzá. Ugyanis abban a pillanatban, amikor Nagy Konstantin felszabadította az egyházat, mi több az idők folyamán államegyházzá lett, akkortól kezdve olyan feladatokat is kellett végezni, ami nem tartozik szorosan az egyháznak a területére, illetve az állam beleszólt abba, hogy mit csináljon az egyház, nem az, hogy mit tanítson, hanem például összehívtak zsinatokat, mint ahogy azt akár csak a nicei zsinat esetében is már tették. Ugyanakkor a püspököknek, akik egyházi előjárók voltak, feladatokat adtak az állam vezetésében. Hát ez két dologból származott, egyrészt, hogy ők vezető emberek voltak, másrészt valamiképpen az értelmiséget, az intelligenciát képviselték. Ez így volt Magyarországon is, hát azért voltak ott a Móni csatába, a Csákugrin, aztán a Tomori Pál, a Mohácsi csatába, bandériumokat vezettek, ott voltak a királyi kancellárián. Ennek volt jó és rossz oldala is. Tehát nem lehet azt mondani mindenestől, hogy az államegyházi rendszer az eleve rossz volt, hiszen ott valamilyen módon általánossá akarták tenni a hitet. És még senki nem találta azt ki, hogy hogyan lehetne egy kötelező iskolázás rendszer nélkül valamiképpen jobbá tenni az embereket. Hát ezért is, csak hogyha mai napokra utalok, ugye rájöttek arra, hogy ha nem is olyan nagyon hatékony, de be kell vezetni az etika oktatást, a hitoktatást kötelező módon. Ez is már egyfajta ilyen állammal való egyesülésnek is, és összedolgozásnak az eredménye. De akkor ez sokkal keményebb volt, és hát amikor államegyházi rendszer alakult ki, akkor átvették a római jogot. A római jog szerint már az államnak minden fölött felügyeletet kellett gyakorolnia. Még a vallás dolgában is. Ezért történt az meg, hogy például a keresztényeket, akik nem imádták a császárt, mint Istent, üldözték és esetleg kivégezték. Mert az állam hatalom ellen tevékenykednek és lázadnak. Ez a római jogban benne volt. De miután a kereszténység lett államvallás, akkor nem a rómaiak sok Isten hitét kellett védelmezni, hanem a keresztény hitet. És hát ez egy nagyon hosszú folyamat volt, amikor a császárok, legyen az Theodosius vagy Justinus, már a fölszabadulás után kemény rendeleteket hoztak, büntetéseket szabtak ki, és hát lassan belevonták az egyházat is. Tehát itt is egy tévedést kell eloszlatni, az inkvizíció, mint olyan, nem az egyházból indult ki, hanem az államegyházi rendszernek lett a következménye. És hát az állam is hozta egymás után a rendeleteket, és hát ehhez kapcsolódtak, én most nem sorolok fel egy csomó pápát, meg csomó zsinatot, mert ez a feledékenységnek a szemétkosarába fog hullani, ugye, hogyha ezt mondom, mert egy csomó nevet hiába sorolnék föl, itt van előttem, egy nagy árkus, viszont fokozatosan hozták a törvényeket, hogy milyen fokon kell megbüntetni, és hogy kell osztályozni ezeket. Először volt az, aki hát tévedésből, vagy hát azért, mert gyarló ember volt, ugye ő megtévesztette őt valaki, ezeket bűnbánatra szólították. És ha fogott rajta, akkor kellő bűnbánat penitencia után visszatérhetett. Ezeknek nagy prédikációkat tartottak, hogy hát tudja, hogy mi az igazi hit. Ezt mondták hit ténynek, méghozzá actus fideinek, de amikor ugye a spanyol állam vette át az inkvizíciónak a vezérlését, akkor ugye spanyolul ezt a hittényt, az actus fideit Auto da fénak mondták, ugye a spanyol elfeldítette már a latin szót. És ehhez aztán hozzá kapcsolódott mindenféle kínzás, gyötrés, hogy az autó da fé alkalmával. Ekkor semmi nem történt, azon kívül, hogy valakit kemény tanításra fogtak. Utána volt az, amikor már kezdett makacskodni az illető, hogy betették a börtönbe a múrus, ugye a fal, de nem falaszták be, csak betették. Egyébként a püspökségeket is volt régen börtön, azaz karcer. Ugyanis a papok fölött a világi bíróság nem ítélhetett, de a püspök igen. És ezért, hogyha az egyházi bíróság megróta az illetőt, akkor bekerült a karcerba, a püspöknek a börtönébe. És ez valóság volt, hogy neki ott kellett lenni, üdvös dolgokkal kellett foglalkozni, és hát gondolom, hogy munkára is fogták, és hát később ugye még talán egy kis flagellálás, egy kis ostorozás is beletartozott a jóra intézbe. És utána aztán volt az a harmadik, a visszaesés megátalkodott, azokkal hát főként az állam nagyon keményen elbánt. Egyébként ennek volt már egy ószövetségi előzménye is. Mert ha úgy valaki ismeri a Szentírás ószövetségi részét, azért nem egy esetben kimondja Mózes törvénye, hogy halállal lakoljon. Nem egy esetben. Vallási és morális kérdésekben halállal lakoljon. Ha mit tudom én, az apjával kegyetlenkedett, halállal lakoljon. Isten káromlás, halállal lakoljon. És így érthető meg az, hogy bár már nem volt szokásban, de ha nagyon szigorúan vették a megesett nőt, aki menyasszonya volt már valakinek, azt meg lehetett kövezni. Hát gondoljunk az iszlám világra. Ott még mindig van ilyen szörnyű büntetés, hogy valamiért megköveznek egy nőt, vagy férfit. Na most ezért van az, hogy József igaz ember volt, még nem tudta, hogy mitől várandós Mária, de látta rajta, el akarta csendbe bocsájtani. Hogy ne az legyen, hogy a zsidó törvény szerint esetleg testi fenyítés érje. Tehát a zsidóságban is volt ez. És ezt azok az egyházatyák, akik még az üldözés alatt voltak egyházatyák, hát itt gondolok Origenészre, Cipliára, Lactanciusra, ezek mind kemény elítélték, azt mondták, hogy az új szövetségnek a törvénye az egészen más. De ahogy említettem, jött a 313-as milánói ediktum, akkor úgy fokozatosan hozták a világi törvényeket, hozzákapcsolták az egyházat is, meg kimondták azt, hogy a püspököknek a feladata, hogy utána nézzen és vizsgálatot tegyen, de még a babonasság a varázslások esetében is. Hogyha valaki olyat művel, akkor bírálják meg. Egyébként, mintha mostanában ebbe az irányba fordulnánk vissza, hogyha valaki ismeri így az egyházi híreket, meg az életet, akkor egyre több dologban minket, püspököket vonnak felelősségre. Nem azért, amit mi követtünk el, hanem esetleg a papok követtek el, de még csak nem is most, hanem régen jön valaki, azt mondja, hogy hát őt, mit tudom én, egy pap megkísértette, gyerek volt, és akkor jöhet, hogy én most elégtételt kérek. És ebben úgy vissza lehet élni. Én zárójelben mondom, nagy ostobaságot követtünk el, amikor belementünk olyanba, hogy kártérítést fizetünk. Szoktam mondani, hogy katonatiszt elkövet egy vétséget, ha nem a hadügyminisztérium felel, hanem ő. Hogy pedagógus elkövet valami vétséget, nem mennek fel a, mit tudom én, a emberi jogok minisztériumába miniszterhez, hanem őt veszik elő. Itt is azt kellett volna, de hát mi olyanok vagyunk, hogy jó, mindené felelünk, mindené bocsánatot kérünk sokszor. Ez még maga a 16. Benedek is mondta, hogy már ő is még sok hallott, amikor mindig mindené bocsánatot kértünk, amit nem is mi követünk el, mert a bűn az, amit én követek el. Amit más követ el, az nem az én bűnöm. Legfeljebb szégyellem, vagy mondom azt, hogy hát bocsánat, ugye? De nem én követtem el. Na most ugyanez volt akkor, hogy hát a püspökök feladatává tették, hogy vannak varázslók, vannak ilyen babonás emberek, akkor tessék ezeket előszedni. Na most az államnak azért nagyon jó volt ez a törvény, mert a legtöbb eretnekség az valamiképpen az államrendet is megingatta. Ebből adódóan az állam a saját veszélyeztetettségét élte meg benne. Előre ugrok, mert lehet, hogy majd még teszek rá célzást későbbiekben. Emlékezhetünk rá, Magyarországon volt Bulányi Györgynek a csoportja, akik valóban mondtak olyan dolgokat, ami a katolikus hittel nem vág egybe. Valóban. De az állam nem ezért üldözte őket, hanem mert azt mondták, hogy ne katanáskodjunk, mert Jézus a szelítséget hirdeti. És ez volt a fő vádpont, hogy nem akar katonáskodni. És szinte kényszerítették az államot, vagy az egyházat, hogy akkor szedjétek elő, ha más nem valami hitbeli dolog alapján. Mert valóban volt olyan, tényleg ezt el kell ismerni, hogy tényleg mondtak vadító dolgokat. Volt olyan bulánista pap, aki már eljutott a Jézus föltámadásának a tagadásáig is, személyesen ismerem az illetőt. Na most, az állam számára az volt a fontos, hogy ő nem akar, meg a követői nem akarnak katonáskodni. Fölbontják az állam rendjét, tehát üldözni kell. És ez sok esetben így volt, a katarok, az albiensek, meg nagyon sokan a középkorban. Az első halálos ítéletet legjobb tudomásunk szerint egy Priscillianus eretnek ellen hozták, amikor megtudta Szent Márton meg Szent Ambrus, borzasztóan kikeltek ellene. Ez már a fölszabadulás után volt, a kereszténység fölszabadulása ellen. Rettentően kikeltek, hogy nem lehet a hit tagadásáért sem valakit kivégezni. És később is, hogy maga Szent Bernát, aki azért nem tartozott mindig a ferenci megoldások hívőjévé, mert ugye Szent Ferenc elment a szultánhoz, még a lábát is megcsókolta neki, csak hogy engedje a ferenceseket működni a Szentföldön. Bernát meg azt mondta, mi az, hogy nem mehetünk oda? Hát gyűjteni kell a hadsereget a keresztes hadjáratokra. Miénk volt, legyen szabad az út. De ennek ellenére ugye Bernát is azt mondta, hogy a hitre az embereket nevelni és nem kényszeríteni kell. Nevelni és nem kényszeríteni. Egyébként az is egy érdekesség volt, hogy az egyházi bíróság vezetőjévé nem világi papokat tettek már később, hanem szerzeteseket. Legtöbbször a domonkosokat, a dominikánusokat, mert gondoljuk csak egy Aquinói Szent Tamásra, aki a hit tisztaságáról hatalmas nagy könyveket írt. És azt mondták, hogy a domonkosok azok, akik legjobban fölkészültek a hit védelmére, akkor ők legyenek, ő belül kerüljön ki a fő inkvizítor. Nekünk ez már nagyon visszásra hangzik a fő inkvizítor szó, hanem a fő embere a hit tisztaság védőjének, ugye, mert Dosztojevszkire még sok mindenkire gondolom, mondjuk így, hogy a főügyész. Egyébként a fő inkvizítorok közül többet eltettek lábbalól, mikor mentés akarta a hit tisztaságát helyére tenni, akkor az ellenségei megölték. Hát úgy, mint a főügyészeket. Olaszországban, meg sok helyütt, hány helyen, hogy a főügyész nem is tudják, hogy valójában kicsoda. Nem is abban a városban lakik, ahol az ítéleteket hozza. Azt sem tudják, hogy mi a magánélete, mert attól félnek, hogy a főügyészt, azok, akiket ő megvádott, azok majd elteszik lábalól. És van is rá példa. Ugye nem most így volt a fő inkvizítorok némelyiké, vagy azok közül is többet eltettek láb alól. Na és hát, ugye ez az inkvizíciós intézmény, hát főként a spanyoloknál alakult ki keményen, de miért? Azt is kell látni. Mert az ibériai félsziget 700 évig a mórok, ma így mondanánk, hogy muszlimoknak a főhatósága alatt volt. A mórok között, a muszlimok között mindig ott voltak a zsidók. Kereskedtek. Ez így volt Magyarországon is. Török hódoltság alatt a várba is ott voltak a zsidó kereskedők. Úgyhogy mikor jöttek a felszabadító csapatok, akkor nem csak a törököket írtották ki, hanem a zsidókat is. De ezt mindig ugye el szokták mondani, de hát az igazsághoz ez is hozzá tartozott, ugye a várba is ott kereskedtek a zsidók. Meg ugye ott voltak a portán is, meg kölcsönöket adtak, meg hasonló. Nyilván, hogy ők nem azt tették, mint a hódítók, de valamiképpen összefonódtak az embereknek a gondolatába mindig a hódítókkal. És akkor kiverték a mórokat, a spanyol király mindig attól félt, hogy ezek visszatérnek. Nincs új a nap alatt, ugye? Attól félt, hogy visszajön az iszlám világ. Még most is kérik a kordobai templomot, meg mindent. És ezért, ahol csak lehetett, amikor megszimatolták azt, hogy az államrenddel ellentétes dolgot mondanak, ott eljárt az inkvizíció, de ezeket a kínzásokat, amelyek tényleg voltak, de nem olyan számban, mint ahogy mondják, hogy százezrek, de voltak, azokat előszeretettel az állam ellenségein gyakorolták. Benne voltak a mórok is, meg a zsidók is. És érdekes módon, hogy sokszor az egyház törvényekkel akarta szabályozni, hogy ha megbánja, nem szabad kínozni, vissza kell őt hozni a civil életbe, sokszor a tömeg kívánta. Ugyanis ez látványosság volt. Tehát ha kivégeztek egy gyereknek, mágiára ítélték, vagy más módon megkínozták, a nép ment oda. Tehát itt sincs új a nap alatt. A háború után a háborús bűnösöket nyilvánosan akasztották, ott olyan tömeg volt, lehet, hogy előtte azok tapsoltak nekik, de hát a nép az ilyen, ugye? Na most itt is az volt, hogy ez egy nagy látványosság volt, egy kivégzés is, hát mentek oda, és örültek neki, hogy még ilyen is van, és ilyet is láthatnak. Tehát egy roppant összetett dolog az inkvizíciónak a kérdése, mert ugye eredendően a hit tisztaságát akarta óvni vele az egyház, de miután az államhatalommal szoros egységben volt, sajnos politikai okokból visszatértek vele. Visszaéltek vele. De nehogy azt gondoljuk, hogy a katolikus egyház ebben az egyedüli ilyesmi. Hát minden világvallásban ott van. Hát gondoljunk a muszlimokra. Ha valaki valamit mer mondani Mohamedre, abban a pillanatban megkövezik. De a kereszténységén belül is. Nem vethet senki a másik személyre semmit, mert hogy az anglikánok, a katolikusokat, a reformátusok, az unitáriusokat tűzzel-vassal írtották Debrecenből is. Az evangélikusok, a baptistákat, tehát minden felekezet elkövette ezt. Valaképp olyan volt, mint ugye mikor egy pogány hatalom került a pócra vagy a székbe, azok is ezt csinálták. Akik az ő ideológiájukat kétségbe vonták, legyen az jobb vagy baloldali diktatúra, azokat kiiktatták. Tehát Itt csak az a szörnyű számunkra, hogy ez megtörténhetett az egyházban, de ez egy általános dolog volt, és hát épp ezt mondja, ugye, már jó ideje, amikor Ratzinger bíboros, hát ott volt persze, hát ő azt mondta, hogy ő a dialógus nevében csinálja a hitani kongregációt, és hát nyilván magam vagyok tanulja annak, hogy ott voltunk, püspökök, teológusok, a legnagyobb figyelemmel, a legnagyobb megértése, empátiával. De ez a múlt, rávetült a mai hitani kongregációra is. És amikor azt mondták neki, hogy ő a páncél, bíboros, meg hasonlókat, és kérdezte tőle a újságíró, meg hogy főinkvizítor, meg a pápa kutyája, meg hasonló, hogy ez nem bosszantja. Akkor azt mondta, hogy annyira erős karikatúrák, hogy nem bosszantanak fel, hiszen páncél bíboros fogalmát azok találták ki, akiknek a németekről sajátos elképzelésük van, én pedig német vagyok. A fő inkvizítort történeti távlatokban kell szemlélnünk. Valami módon benne állunk ebben a folytonosságban. Mégis, ha az akkori módszereket kritizáljuk, ezt a mai jogfelfogásunk szemszögéből tesszük. Hozzátehetjük, hogy az inkvizíció mégis haladást jelentett. Akkor, hiszen attól fogva senkit sem lehetett elítélni inkvizíció, azaz kivizsgálás nélkül, ebben is ott rejlett tehát a jog. Amint ugye a zsidók mondják azt, hogy a szemet szemér elv egy haladás volt. Miért? Mert ha valaki a másik egyik szemét kiütötte, neki is csak egy szemét ütötték ki. Nálunk a forradalom után az egy meggyilkolt pártitkárért 10 akasztást kértek. 10 nem volt, de több volt. Tehát nem egyet, az egy halálé, hanem 10-et. Már az is egy előrelépés volt, amikor azt mondták, hogy szemet szemért, és azt mondja a pápa, vagy akkor még Ratzinger bíboros, az inkvizíció is, mert az inkvizíció az vizsgálta az esetet, és nagyon sok esetben fölmentette. És úgy voltak, az is tudott dolog, hogy a vallási dolgokra szerették terelni a vétségüket, akiket perbe fogtak, mert akkor az egy kisebb büntetést kaptak. Mert ha azzal álltak elő, hogy az államrendet akarja főforgatni, annak halál volt a vége. De azt mondták, hogy Krisztus jelenlétét tagadja az ostjába. Hát akkor kapott egy enyhébb büntetést. Úgyhogy azon voltak, hogy egyházi büntetést kapjanak, és egyházi vétség legyen az igazi ok, ami az inkvizíció elé kerültek. Én Magyarföldön is voltak, meg vannak ismert inkvizítorok. Hát az a marburgi Konrád, aki a Szent Erzsébetnek a atyamestere tanítója volt, az is inkvizítor volt, és azt is megölték a valakik az ellenségei. Egy kapisztrán Szent János is, ez is hozzá tartozik, az is inkvizítor volt, és nem tartozott a kesztyűs kezű emberek közül. Hát amikor ő már ide jött, ugye Lengyelország, vagy Lengyelek, Boroszlóba is, hát azért kemény dolgokat csinált kapisztrán Szent János, hogy azt mondta a zsidóknak, nézzétek, itt egy mágia, itt van egy keresztelőkút. Most meg akartok keresztelkedni, vagy mentek a mágiára? Tehát azért ő is csinált ilyeneket, és nem ezért szent kapisztrán Szent János, hanem azért szent, hogy amikor nagy végveszélyben volt Magyarország, akkor eljött segíteni, és kivívták a Nándorfehérvári diadalt, ami egyrészt az országnak hosszú távú függetlenségét adott, és a kereszténységet legalább 70 évre védte. Tehát egyik is a történelmi igazsághoz, vagy a Markieri Jakab is itt volt, ez egy ferences volt, ugye a huszita háborúknak az idején. Magyarországon olyan infiziós cselekményre, hogy megégettek volna valakit, nincs tudomásunk. Az, hogy büntettek, igen, de Magyarországon nem. Igaz, 1525-ben, amikor kezdtek beszivárogni a luteri tanok, nem sokkor, ugye 1517-ben volt a reformáció kezdete, de már 25-ben Sopron városában már ott voltak. Verbőcse nagy törvény tanító, akinek a hármas könyve sokáig a magyar jogállamiságnak volt az alapja, azt mondta, luteránikum rabuntur, a luteránusokat meg kell égetni, el kell égetni, de nem csinálták. Csak mondták, ugye? De belevette a törvénybe. Tehát ezek is olyan dolgok, amik hozzátartoznak a történelmünkhöz, viszont ugye át kell értékelnünk sok mindent, amit részben a tudatlanság, részben a rossz indulat és akarat hozott magával. Na, ez az inkvizíciós kongregáció, ez megszűnt, ebből lett a hittani kongregáció, aminek az élén volt 25 éven át Ratzinger bíboros. Amikor a hittani kongregációba mentünk a audencia alkalmával, tavaly akut viccelődtünk, hogy nagy 500 évben ezelőtt reszkedtünk volna, de most egész másként jövünk, mert tényleg nagyon, most már nem ő volt, ugye, de még 2000-ben ő volt a hittani kongregáció vezetője, egyszerű reverendába bejött, Melkereszte, Pirálosra leült, beszélgettünk, kérdezgetett. Én akkor tettem föl neki a kérdést, hogy világ minden táján úgy van, mint náluk, hogy én hozzám elsősorban három dologi jönnek az emberek. Pénzt kérni, panaszkodni és vádaskodni. Nem igény jönnek azért, hogy hogyan üdvözülhetnék. Kicsit mosolygott, és hát mondta, hogy itt is mindenféle ügy van. És ő volt a Nemzetközi Teológiai Bizottságnak a vezetője, és ott a legjobb, legképzettebb teológusok szoktak bizonyos kérdéseket megvitatni. Erről sok élményem van a néhai Vanyó professzortól, mert ő mesélte, hogy hát bravúros és szenzációs volt a vele való együttlét, amikor egy akár katekizmus, felszabadítás teológiai, ezekről szó volt, majd erről is szótájtek, hogy mit csinál egy hittani kongregáció. Azt mondja, hogy ott ült egész nap, mint hogyha semmi se lett volna, törülgette a szemüvegét, hegyezte a ceruzáját, mindig ceruzával írt legalábbis, mert abban szerintem fekve is lehet húzni a vonalakat, nem úgy, mint a töltőtól vagy a golyóstollal. Na most, azt mondja, mint oda se figyelt volna, minden nyelven ki miért tudott, elmondta spanyol, angol, francia, német, minden. Este fölállt, és mondott egy latin beszédet, összefoglalta a napot, hogy mi volt, és mi ebből a következtetése. Még egy ilyen ember volt, aki mondta is, hogy ő dialógust akar megérteni a másik embert, viszont a keresztény hitből nem lehet engedni, hiszen azért tették őt oda. Emlékszünk rá, 2010-valahányban volt a hit éve, most pontosan nem tudom mikor, ez az ő idejében történt, és egy hosszú sorozatot szentelt a szerdai általános kialkotáson a hitről. Nagyon velős írások voltak, amit úgy gondolom, hogy még nagyon sokáig lehet majd forgatni és idézni. És akkor egyik alkalommal a hit és az egyház és a hagyomány viszonyáról tartotta az audenciát, vagyis ezt a kihallgatást, és akkor ez pont belevág abba, ami az ő feladata volt. Mert azt mondja, mi az egyház hitét vagyunk. Nem egy barkácsolt hitet. Ma nagyon sok ember azt mondja, hogy ő maga módján vallásos. Nem. Az egyház hitét. És az egyház nélkül nem lenne hitünk. Az a hit, ami Jézus Krisztushoz kötne. Sokszor mondtam a szözbőjének hasonlatát, hogyha az összes keresztényt kiirtották volna, csak a Szentírás maradt volna meg, és megtalálták volna a 20. században, úgy, mint a izaiási tekercseket, nem lett volna belőle élő hit. Csak egy szép dokumentum. Tehát ahhoz kellett az egyház, és akkor elmékedik róla, hogy az egyház, egyház hite egyszerre személyes, közösségi kapcsolatban vagyunk a Szentháromsággal, az egyházzal. A krédó pedig egyrészt sűríti a hitünket, másrészt azt, hogy mi közösen valljuk meg ezt a hitet. Nem egyenként, hanem az egyház minden tagja vallja meg, a múlttal is kapcsolatba lépve, mert azt a hitet valljuk meg, amit Szent Péter, a vértanúk és a későbbi keresztények. És ezért az egyházba születik ez a hit. És az egyházhoz vezet. Hogyha valaki megtér, ugye ma itt van Szent Antal, a Remete Szent Antal ünnepe, ő is bemegy a templomba, hallja a felszólítást, és aszerint cselekszik, és hogy így mondjam, az egyházban komoly szerepet élt meg utána, mint Szent Remete. És hogy ez az egyházban él ez a hit, és itt van ennek a helye. Ez egy ajándék is, amit az egyháztól kapunk, amikor valakit felnőttként keresztelnek, akkor meg is kérdezik tőle, hogy mit kérsz? Hitet. Yeah. Mit ad neked a hit? Az örök életet. És akkor itt van egy fontos része, amikor azt mondja, hogy a hagyomány a hitletéteményt őrzi. És nem azok értünk a hagyományon, hogy milyen mise ruhában vagyunk, ugye? De a hagyományőrzők azt veszik kalocsán, hogy milyen díszítésű ruhákban legyünk, vagy mit tudom én, mit kell csinálni, mit kell sütni, kácsit vagy hasonlókat, ez a hagyomány. Az egyháznak kettő sokkal mélyebb hagyománya van. És azt mondja, az egyház életének, Isten igéje hirdetésének, a szentségek kiszolgáltatásának megszakíthatatlan láncolata ez, amely elért mi hozzánk, és úgy hívjuk, hogy hagyomány. A hagyomány garantolja azt, amiben hiszünk, Krisztus eredeti üzenete, amelyet az apostolok hirdettek. És hát ez a Szentírás csak kapcsolódik, és az idő végezetéig meg kell őrizni. Mivel a Szentírás Isten szavát tartalmazza, az egyház hagyománya ezt őrzi és adja tovább hűségesen, hogy mindenkor emberei hozzájussanak mérhetetlen erőforráshoz, és gazdagodhassanak kegyelmi kincseiből. Így az egyház a maga tanításában, életében és Isten tiszteletében megörökíti, és az összes nemzedéknek adja tovább mindazt, amit ő maga és mindazt, amit hisz. Tehát a hagyomány az egy 2000 éves láncolatban maradt fönn, akkor jöttek ilyen szektársok a plébániért, és elkezdtek nekem a Bibliával érvelni. Kérdeztem tőlük, hogy hát ez a Biblia honnét van? Hát ki adta, mit tudom én, milyen bibliatársat? Az honnét vette? Hát az innét, és az honnét vette? És akkor visszavezettem oda, hát Luther, és a Luther honnét vette? Hát szerzetes volt, és akkor visszamentünk arra, hogy a katolikus egyház őrizte meg, még ha nem is mindig szerinte élt, de a Szentírást a katolikus egyház őrizte meg. A Szent hagyományában. És akkor azt mondta, na most mit csinálunk, boruljunk le a katolikus egyház előtt? Kérdezte tőlem, visszaemlékszem rá. Na, ismerjék el, hogy a folytonosság itt van. Tehát ez a Szent hagyomány. És ugye ezt a nemes feladatot végzi a hitani kongregáció. Jó ezt tudni, hogy nem barkácsolt hitünk van, nekem nem kell másnak a így érzem, úgy érzem hite, nekem az kell, amit Jézus nyomán az apostolok is vallottak. És ezt kell őriznünk. És ugye ennek a feladatát végezte a Ratzinger bíboros is. Na most a hitani kongregáció az, hogy jó lehet hivatal, de ez valamiképpen mindenkinek a feladata. Azt mondja Szent Pál Timóteusnak, őrizd meg a hitet és a jó lelkiismeretet. Hát hányan 20. századnak a nagy apostáziaja az volt, hogy elhagyták a hitet, nem őrizték meg a hitüket az emberek. És hát alkalom arra még egy ilyen emlékedés is, mert pont ezt mondja, hogy az egyházban éljük ezt meg, hogy az egyház mi jében, hogy mi vagyunk föl tudja fogni, hogy egyszerre címzetje és főszereplője egy olyan eseménynek, amely felülmúlja, tapasztalatot szerez az Istennel való közösségről, amely megalapozza az emberek közötti közösséget. Ebben a világban úgy tűnik, önzés határozza meg a személyes kapcsolatokat, és egyre törékenyebbé teszi azokat. A hit arra hív, hogy Isten népe, egyház legyünk, Isten szeretetének és közösségének hordozói az egész emberi nem számára. Ennek az őrzője volt a itteni kongregáció vezetőjeként Ratzinger bíboros. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.